Aki tegnap hallotta a Könyvben utazom adását, az tudja, hogy a Csütörtöki Nyomozóklub című nagy sikerű krimiről volt szó. Nem véletlenül hoztam vissza azt a beszélgetést, hiszen megjelent a könyv folytatása. Erről lesz most szó. A Csütörtöki Nyomozóklub a luxus nyugdíjas otthonban újra együtt. Elizabeth levelet kapott egy régi kollégájától, aki fontos szereplő volt az életében. A férfi a segítségét kéri, mert ellopott gyémántok és egy rettegett maffia főnök miatt veszélyben forog az élete. Elizabeth azonnal tájékoztatja erről a barátait, és együtt újra nyomozni kezdenek, ezúttal azonban olyan ellenséggel néznek szembe, akiknek nem jelentene különösebb gondot eltenni négy öregembert az útból. A férfi, aki kétszer halt meg. Orosz Anna fordítóval beszélgetünk Richard Osman új könyvéről. Elég jó hangulatú interjú ez, mert én sem tudtam elhallgatni, hogy szinte levegővétel nélkül olvastam el a regényt, és igazán jól szórakoztam közben.
Az az igazság, hogy nekem egy ilyen Guy Ritchie film jutott egyből az eszembe arról, hogy mennyire pörögnek az események. Ugye nagyon fontos egyébként a sorrendiség is, és az, hogy ezt egészen jól tudja szerintem Osman tartani, hogy tényleg ne csúszanak el a különböző szálak, és tudjuk, hogy éppen hol vagyunk, és azok a különböző jelenetek, amik ugye vannak a regényben, azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hogyan állnak össze egy egészé. Ezt szerintem zseniálisan megcsinálta ebben a második részben.
Gondolnom kell azokra a hallgatókra, akik esetleg az első részt nem olvasták. Helyezzük őket képbe, hogy mi az újítás Osman regényében, szóval hogy mi az, amit ő lényegében föltalált, mert idős szereplőket krimiben, mondjuk Agatha Christie-nél láttunk, nyilván máshol is, de azért ez egy egészen furcsa közeg, ahová ő teszi a történeteit.
Így van, tehát ugye a Csütörtöki Nyomozó Klub tér vissza, a férfi, aki kétszer halt meg című második regényben, ugye a folytatásban. Ez a Csütörtöki Nyomozóklub, ez tulajdonképpen egy ilyen luxus öregek otthonának, vagy nyugdíjas falunak a lakói alkotják ezt a klubot. Elizabeth, Ibrahim, Ron és Joyce. Joyce abból a szempontból különleges karakter, hogy ő a narrátora is a regénynek, abban a formában, hogy a naplóját is olvassuk, és van egy ilyen mindentudó narrátora is a könyvnek. Alapvetően a Csütörtöki Nyomozóklub egy régi, megoldatlan vagy rosszul megoldott bűntényekre szakosodott kis hobbitás. Egy baráti kör, nagyon különböző négy karakter tagja ennek a társaságnak, és már az első részben is ugye attól lett egészen különleges ez a klub, hogy valódi, nem csak több évtizeddel ezelőtt történt bűntényeknek a megoldásával, hanem ugye konkrétan a környezetükben történő bűntényeknek a megoldásával tölthetik el a nyugdíjas napjaikat.
Ami nem veszélytelen persze.
Hát nem, és nyilván azért a rendőrségnek a közreműködésével, ugye a két nyomozó az, aki még kapcsolódik a Csütörtöki Nyomozóklubhoz, és ebben a második részben az Elizabeth múltjának az egyik nagyon fontos szereplője az, aki a segítségét kéri, ebből adódnak azok a kalamajkák és életveszélyes kalamajkák, amit ebben a könyvben kinyomoznak.
Ugye az előző regényben kiderülnek dolgok ezekről az idős emberekről. Az fontos, hogy ők mivel töltötték az életüket, hogy Ibrahim pszichiáter volt, hogy Joyce nővér volt, vagy ápolónő, és hogy mire hajlamos Ron, vagy hajlandó akár, hogyha olyan helyzetbe kerül, és hogy Elizabethnek milyen múltja van.
Szerintem Ron az, aki bármilyen balhéba benne van. Lényeg az, hogy ne unatkozzon is lehessen hát hőbörögni, vagy konkrétan az igazság bajnokát játszani, akár szóban, akár tettekben is, tehát ő tényleg abszolút mindenre kapható. És Elizabethnek már nagyon erősen sejtette az első rész, hogy neki egy titkos ügynöki múltja van, tehát ő egy ilyen titkos szolgálati kulcs figura volt a nyugdíjas éveit megelőző életében, és ez nagyon-nagyon fontos szerepet kap ebben a részben, és az is, hogy egyébként az, akitől ugye levelet kap, ez már az első rész végén ele van egy utalás, ugye a második részben tudjuk meg, hogy konkrétan ki az, aki ezt a levelet írta neki, ők milyen kapcsolatban álltak, és hogy hogyan hat ki a jelenére tulajdonképpen ez a titkos ügynöki múlt. Ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas helyzetet teremt ebben a könyvben, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy mennyire másfajta bűnözői köröket ismerünk meg az első részhez képest, és mennyire másfajta bűntényeket. Tehát az is szerintem nagyon zseniális, ahogyan Osman ezt tudja tágítani, és tényleg Guy Ritchie is karaktereket hoz be tulajdonképpen már a New York-i maffiával is.
Attól is lesz Guy Ritchie is, ahogyan ők beszélnek, vagy ahogyan megnyilvánulnak?
Igen, tehát az, hogy egyébként ennek valahol az abszurditása is, hogy tulajdonképpen ezeknek ez a hétköznapi munkája. Tehát ez egészen zseniális az a rész, amikor azt ecseteli az egyik, aki olyan szempontból bűnöző, hogy ő a bűnözőknek a közvetítője. Tehát van egy ilyen nagyon-nagyon fontos karakter, ugye gyémántokat lopnak el tőle, és ha nem kapja vissza, akkor az ő élete forog veszélyben, mert ezek megőrzésre nála lévő gyémántok, tehát nem a saját gyémántjait lopták el tőle. És ez egy olyan karakter, akinek egy gyönyörű szép kertje van, egy gyönyörű angol házban él egyedül természetesen, és ugye elkezdi ecsetelni a munkájának az előnyeit, és azt mondja, hogy a legjobb az egészben, hogy ő otthonról dolgozhat, mert hogy hozzá járulnak mindig a bűnözők, ő nem utazik, ő az a karakter, aki otthonról intézi az ügyeit, és tehát ez annyira humoros tényleg, ahogy ezeket így az általában abszolút ilyen véres krimikben látható karaktereket, meg mondjuk ilyen inkább drámai karaktereket egyszerűen behozza a hétköznapi életbe Osman, olyan természetességgel, ahogyan például egyébként a romantikus vonalon is megjelenik ugyanez, Connie, a helyi kábítószer dealer karakterében, aki pedig ugye egyébként meg tökre szeretne barátot magának, és keresi a szerelmet, és teljesen odaig van Bogdanért. Itt ugye már az első részben megismertünk, aki a Csütörtöki Nyomozó Klubnak az egyik segítője, egy fiatal lengyel építési vállalkozó, meg ilyen mindenes, azt is mondhatnánk róla.
Visszatérve erre a gyönyörű házra, gyönyörű kertre, és ez a közvetítő, amit mond, hogy mennyire sokan szépnek tartják az ő kertjét, és majd jönnek ide és bejárják, és hát, hogy mennyien vannak elásva ott abban a kertben, elképesztő humora a szerzőnek, és még pontosabban helyezi el ezeket a poénokat, talán mint az előzőben, pedig azon is jól mulatott az olvasó, nem?
Igen, hát meg az, hogy ugye milyen bráni legyen a vendégeknek a nyitott kert, ugye egy ilyen nyílt napot hirdet a kertjében, mert nagyon büszke a kertjére ez a bűnöző, és mindenképpen szeretném megmutatni, ugye egy ellentmondás, mert egyébként meg abszolút titkos élete van, és ahogy ezt a kettősséget próbálja folyamatosan feloldani magában, és szerintem zseniálisan poénos, meg humoros szituációk adódnak ebből. Én azt gondolom, hogy egyébként talán a leghumorosabbak azok ezek a részek, amikor ennek a bűnözőnek a hétköznapi életbe tett kirándulásait látjuk, és azt, hogy ő hogyan próbál kapcsolatot teremteni teljesen civil emberekkel. És ugye a másik állandó elem, az pedig Joyce-nak a naplója, ami folytatódik ebben a részben is. Én ezeket is nagyon szeretem. Tehát nekem egyáltalán nem idegen egyébként attól, hogy néha az ő naplóján keresztül látjuk az eseményeket, hogy mik történnek, mert annyira cuki tényleg ő is, ahogyan nyilván akkor itt bejön a képbe az Instagram, feliratkozik az Instagramra, tehát annyira jó pofa helyzetek adódnak megint. És azt gondolom, hogy nem erőltetett helyzetek.
Tudod, hogy él az Instagram oldala?
Nem.
De, én megnéztem.
Láttam,
igen.
Amikor fordítottam, akkor még nem élt. De akkor most meg is nézem majd.
Van rajta néhány kép, igen. Gondoltam, hogy egy ilyen média személyiség, amilyen a szerző, ezt nem hagyja ki ezt a poént, hogy igen. Létrehoz egy ilyen Insta igen. oldalt. És egyébként Joyce azért is érdekes, mert pontosan ez a kettősség, ami ebben a közvetítőben van, benne is megvan, a naplójában is megvan, hogy egészen drámai és hihetetlen helyzetekben tud egy-egy olyan mondatot, hogy benne hagytam a filter a teában, vajon jó-e neki, mondja, miközben igen. valami egészen döbbenetes dolgot közölt az előző mondatában.
Igen, ez totálisan elveszi az élét helyzeteknek azzal, hogy olyan meghökkentő megjegyzései, meg nézőpontjai vannak. Egyébként valószínűleg ettől is működik olyan jól Osmannek ez a stílusa, hogy nagyon tudja oldani, nagyon ügyesen tud egyensúlyozni a megható, az izgalmas és az ilyen nagyon nevettető és nagyon humoros részek között. Szerintem szuper, szuper ez az egyensúly, és ehhez kell egyébként egy olyan karakter, főszereplő, mint Joyce.
Mesélsz egy kicsit róla, hogy ő mennyit változik az előző regény óta, mert hát nagyon fölpörög. Tehát az, hogy ő neki más a szemlélete, az nagy segítségére van Elizabethnek. Eddig olyan volt, mint egy ilyen kis egyszerű társalkodó nő, aki megy a barátnőjével, de most hát nagyon nagy szerep jut neki.
Sokkal inkább partneré válik ebben a részben. Ugye az elsőt azért alapvetően az Elizabethnek a döntései, meg az információi az első résznek a különböző ügyeknek a megoldásait az Elizabeth volt az, aki irányította. Itt a Joyce-nak szerintem sokkal több önállóság is jut, amellett, hogy továbbra is keresi a szerelmet, továbbra is szeretne még jobb kapcsolatot a lányával, és ugyanannyira pletykás, mint eddig, de pontosan egyébként az ő nyitottságának és az újdonságok, a közösségi média, a kapcsolatteremtésben lévő sokkal nagyobb jártasságának köszönhetően tud ő például ráakadni nagyon fontos szereplőre, aki Ibrahimmal tesz valamit a regény elején, és nagyon-nagyon keresik utána a Csütörtöki Nyomozó Klub tagjai is, és persze a rendőrség is mellette, de hát Joyce-nak a zsenialitása kell ahhoz, hogy rá is bukkanjanak a nyomára ennek a szereplőnek.
Ahogyan az életről ír a szerző, Osman, szerintem azt teszi nagyon szerethetővé ezt a krimit amellett, hogy tényleg letehetetlenül izgalmas. Életről, halálról, gondoskodásról, barátságról olyan érzéseket hoz be, ami szokatlan egy ilyen krimiben, vagy nem tudom, melyik volt előbb.
Hát ezzel én is gondolkodtam, hogy vajon ő hogyan találja ki a történeteket, és azt gondolom, hogy ő a karakterekkel kezdte, és emiatt a karakterekből adódóan eleve az az érzelmesség és életbölcsesség, ami abszolút árad mindegyik szereplőből, az volt az alap, és ehhez találta ki szerintem ezt a nagyon agyafúrt krimi szálat. És ugye az, hogy különböző embereknek a nyomozásai hogyan tudnak összekapcsolódni egy jelletehetetlen könyvé. És ez a humor, ez szerintem már volt azért, hogy az Agatha Rézin könyvek egyébként szinte elég humoros krimik, de azok általában azért nem ennyire erősek szerintem a krimi szálban, meg a karaktereknek a kidolgozottságában, meg a sokszínűségében. És itt például olyan nagyon különböző élethelyzeteket tud remekül összehangolni egy olyan regényi, amiben nem lógnak ki ezek a nagyon különböző családi helyzetek, egyéni helyzetek. Ugye Ibrahim, szerintem sokkal fontosabb karakteré válik Ibrahim, a pszichiáter, hogy te is mondtad, aki ennek a nyomozó csapatnak ezúttal egy olyan tagja, aki inkább passzívan van jelen, mégis az egyik legfontosabb mozgató rugója a történetnek. Egy baleset történik vele, egy nagyon-nagyon komoly, ugye megtámadják pont akkor, amikor szeretne egyébként sokkal nyitottabb emberré válni, és jobban nyitni a külvilág felé, akkor történik egy ilyen szörnyű utcai támadás, amiben gyakorlatilag majdnem életét vesztett, nagyon súlyos sérülésekkel kerül kórházba, és ez egy traumatikus élmény a számára. És ezt a traumát próbálja a regényben feldolgozni, ebben próbálnak neki segíteni a barátai, és ugye persze a bosszún is, mert hát az elképzelhetetlen, hogy Ron és Elizabeth és Joyce ne akarjanak bosszút állni a barátjuknak a támadóján.
Tegyük hozzá megint csak azoknak, akik nem tudják, hogy ezért ők 80 körül vannak.
Egyáltalán nem látszik egyébként a kommunikációjukon, meg a tettrekészségükön.
Azon viszont látszik, hogy hogyan állnak a halál kérdéséhez, vagy a kockázatokhoz, és erről beszéltünk az első regény kapcsán is, hogy ők egészen másként gondolnak erre, hogy mennyi van még hátra, és mi fér bele.
Igen, és ami például egy nagyon jó újítás ebben a könyvben az első részhez képest, hogy az első részben alapvetően a gyerekekkel és a szülőkkel foglalkozott Osman, a felnőtt gyerekek, és ugye a főszereplőknek a gyerekeik, akik közül ketten is szerepet kapnak az első részben. Itt viszont Ronnak az unokája, a lányának a kisfia, az, akinek nagyon-nagyon fontos szerepe lesz, és az is annyira megható egyébként, ahogyan Ibrahim és a kisfiú, és persze Ron és az unokája közötti kapcsolatot ábrázolja Osman.
Érdekes fölvetés, hogy ki mit csinálna 20 millió fonttal, mert ugye ez az ellopott, eltűnt gyémánt ennyit ér, 20 millió fontot, és hogy attól függően, hogy ki hogyan él, milyen korú, mit gondol az életéről, meg a múltjáról, attól függően tudnának vele valamit kezdeni.
Nagyon jó pofa, hogyan Joyce végül is levezeti, hogy nem sok mindent tudna kezdeni. Tehát, hogy tulajdonképpen mi az, aminek így kellene még. Mert egy ilyen nagyon izgalomba jön el a 20 millió fonttól. De tulajdonképpen, amikor ezt így végig gondolja, hogy jó, de mit vennék ebből az összegből, akkor olyan túl sok mindenre nem jut. Tehát az a következtetése, hogy az ő helyzetében nem jelentene egy érdemi változást ez az összeg.
Azt figyeltem, hogy ebből a regényből kiviláglik, hogy ez a Csütörtöki Nyomozóklub ez azt csinálja a környezetében lévő fiatalabb emberekkel, amit az olvasóval nem. Tehát, hogy miközben az első regényben megismertük Donát és Kriszt, akik rendőrök, és hát azért nem volt olyan könnyű őket behúzni a klubestekbe, most feltétel nélkül imádják ezeket az idős embereket. Ahogyan Bogdán is, ugye ez a lengyel fiú is, hihetetlen szolgálatkész és segítő és megértő, de hogy lényegében minket is megvettek kilóra ezek az idős emberek, nem? Olvasókat.
Abszolút. Én bármikor beköltöznék ebbe a nyugdíjas faluba, tehát tényleg, és ezt sokan írtak amúgy. Tehát ez nem, annyira nem vagyunk egyedül ezzel a gondolattal. Tehát ez egy annyira idilli környezet, egy idilli társaság. Nem is csoda szerintem, hogy nehéz nekik ellenállni, nem is lehet ellenállni.
Miközben azért szó van a demenciáról, mert ugye Elizabeth férje fokozatosan épül le, aggódnak érte, tehát nem annyira rózsaszín az ő életük, az összes problémával megküzdenek, ami ebben a korban fölmerülhet.
Az élet azért az nem, nincs kizárva, tehát nem egy olyan típusú, ilyen idilli helyről beszélünk, ahova egyébként soha nem köszönt be a halál, és mindenki, nem tudom, 130 évig fog élni, és semmi baja nincsen. Tehát ezeket ugyanannyira az élet velejárójának tekinti Osman, és a szereplői is annak tekintik. Tehát azzal együtt, hogy nyilván ezek nagyon nehezen feldolgozható problémák, és ezt nem is veszik könnyedén, sem Elizabeth, sem Ibrahim például nem veszik könnyedén a saját nehézségeit. Van mégis egyfajta megoldást, egy szándék arra, hogy ne süppedjenek bele ebbe a depresszióba, és bármennyire is nehéz, azért Ibrahimnak nagyon nagy harcai vannak ezzel a regényben. És pontosan ettől szerintem nagyon hiteles, és nagyon sokan tudnak kapcsolódni például az ő helyzetéhez. És ami nagyon fontos, hogy van mellettük egy támogató közeg, és vannak barátaik, akikre számíthatnak. És ez az egyik legfontosabb üzenete az egész sorozatnak tulajdonképpen. És valószínűleg ebben van egyébként a hatalmas sikerének a titka is.
Fontos lenne arról beszélnünk, hogy ez a titkos ügynök volt Elizabethnek, ez milyen irányba fordítja a bűnügyi vonalat, mert egészen másként zajlik a nyomozás is, sokkal ötlettelibbnek érzem én ettől, hogy nem egy hagyományos nyomozás van, hanem a rendőrökkel tartunk.
Igen, mert ugye itt gyakorlatilag a rendőrök az, akiknek nem nagyon osztanak lapot, hiszen ez egy olyan nyomozás, ami az ő hatáskörükön túlmutat, és nyilván egyébként persze azért Elizabeth megtalálja majd a módját annak, hogy hogyan lehet mégiscsak bevonni Donát és Kriszt ebbe a nyomozásba, és hogyan lehet ezt egy helyi üggyel összekapcsolni, mert azért persze közben Donnának és Krisznek is megvan a maga ügye, ami azért az a helyi drogdílerrel, Connie-val kapcsolatos. Igen, és ugye ez egy nagyon angol téma, azt hiszem ez a fajta ilyen titkos szolgálati ügyeknek a felgöngyölése, és hogy mi történik egy bűnügyben, hogyha azt nem a helyi rendőrség, hanem a titkos szolgálat veszi kézbe. Ugye ezzel sorozatok is, a BBC is, meg más sorozatok is foglalkoznak. Másfajta színezetet ad azt hiszem a teljes bűncselekmény felgöngyölítésének tulajdonképpen, és ugye egészen másfajta szereplők is lépnek be a bűn elkövetésének az oldaláról is másfajta szereplők. És ugye itt nincs helyszínelő, tehát amikor a rendőrség kijön és körbezárja a területet, tehát itt egy másfajta nyomozásba csöppenünk.
Hát és mennyi rejtjel és titkos üzenet, annyi ötlet van benne, ez parádés. Ami még nagyon kedves, szerintem Kriszről muszáj beszélni, azért ő egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az előző regény óta, mert most már nem úgy megy el a zöldséges pult mellett a közértben, mint korábban, és hogy ez egy főszál lesz, ugye? Tehát, hogy egy férfi, aki kicsit elhanyagolt, kicsit lepukkant és kólán és csipszenél, azt most az érzelmények megváltoztatják.
Ugye megvan a motivációja, mert hogy új barátnője van, akinek muszáj imponálnia egyrészt, másrészt pedig ez a barátnő az, aki ráébreszti arra, hogy egészséges életmóddal is lehet ugyanannyira boldog, tehát hogy nem kell abszolút ilyen mumusként tekinteni a sárgarépa hasábokra és a humuszra például, meg a wokban is lehet egészséges ételeket sütni, hogyha azt együtt csinálják a konyhában a barátnőjével. Igen, ez egy egészen új állapot számára, és egy nagyon-nagyon fontos magyarázata tulajdonképpen annak, hogy ő miért tudja véghez vinni ezt az átalakulást, ezt a belső és külső átalakulást. Illetve, hogy valójában ennek mennyire nagy jelentőséget kell egyébként neki is tulajdonítania. Mert az elején azt gondolom, hogy sokkal többet foglalkozik, azt gondolja, hogy a külseje, és az, hogy mondjuk túlsúlyos, az csak egy ilyen elég, hogy hátmenetileg jár egy kicsit az edzőterembe, mert hogyha már elég sokáig lesznek már együtt a barátnőjével, akkor már úgyse fog érdekelni a barátnőjét, és akkor nyugodtan eheti megint majd a Twixet. És ezt gondolom, hogy ez egyébként sok mindenre ráébreszti, hogy mi az, amiről egy kapcsolatnak szólnia kell, és mi az, ami őt is boldoggá teszi egy kapcsolatban. Erről szerintem Osman nagyon-nagyon érdekes dolgokat ír a könyvben.
Megfejtették az olvasói, hogy tudja ezt az egyensúlyt tartani, hogy tényleg komoly érzelmekről ír, nagyon hétköznapi helyzetekről is ír. Azért, hogy nem egy rutinos író, Nyilván a személyisége lehet ilyen, vagy túl sokat tud az emberekről az ő médiában szerzett tapasztalatai miatt?
Szerintem nagyon sokat tud az emberekről, nagyon empatikusan áll minden karakteréhez, és azért azt gondolom, hogy ami legalábbis nekem fordítóként azért egy szembetűnő volt, hogy azért hangsúlyosabb a humor, mint a nagyon érzelmes szál. Tehát azért, amikor vannak is ilyen érzelmesebb mondatok vagy történések a regényben, azért ezt viszonylag hamar oldja valamilyen humoros mondattal, beszólással vagy, vagy helyzettel. És azt hiszem, hogy a humor az, amiből szerintem nem enged Othman, és abból sem, hogy a karakterei azok nagyon életszerű karakterek legyenek. Ez az, ami miatt szerintem ennyire szeretik az olvasók, hogy olyan abszolút húsvér emberek a szereplői ennek a regénynek, és valószínűleg ettől is működik ennyire jól ez a négyes felállás, mert nagyon jó a köztük lévő dinamika. És azt is gondolom, hogy ez egy nagyon jól folytatható, tehát hogy tudja Othman tartani ezt a, mert pedig miért ne tudná ezt a remek egyensúlyt a humor és a krimi és az izgalmak és az érzelmek között, akkor ez egy olyan társaság tud lenni, akiknek tényleg nagyon szívesen merülünk el szerintem a kalandjaiban, és tartunk velük még így nagyon sok részen át. Tehát én remélem, hogy ez egy gyabból kiindul, vagy mekkora siker Angliában is, meg a világon nagyon-nagyon sok helyen, ez akár egy sok éven át tartó sorozat is lehet. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire lesz ilyen trend teremtő hatású. Azt megmutatta ez a sorozat, hogy mekkora igény van az olyan típusú történetekre, amikben nem csak egyféle hangulatot kapnak az olvasók, tehát nem csak mondjuk egy nagyon-nagyon szikár, nagyon kőkemény krimit, vagy nem csak egy nagyon érzelmes történetet, hanem ezeket így együtt, és ami nagyon fontos, hogy olyan idős szereplőket, akik nincsenek gyerekként, vagy szenilis vén emberekként kezelve, hanem igazi főhősei egy történetnek. Soha nem láttunk szerintem még ennyire aktív nyugdíjas főszereplőket.
Orosz Anna műfordítóval beszélgettünk Richard Othman új könyvéről, A férfi, aki kétszer halt meg. Ezt a könyvet, ahogyan a Csütörtöki Nyomozóklubot is, az Agavé könyvek kiadó jelentette meg.